2021. január 26-án kedden délben a Gazda Élet kezdődik, a mezőgazdaságban dolgozók műsora itt a Marosvásárhelyi Rádióban.
Gazda Élet.
Köszöntöm Önöket, Sármási Bocskai János vagyok. Műsorunkat a Marosvásárhelyi Kobok Könyvkereskedés, a Maros-Szentgyörgyi Keleti Könyvudvar, a Csíkszeredai Pálász Akadémia Könyvkiadó, valamint az Ábel Székely Mustár és az Eszter Erdély Mustár gyártója, a Jolimex Kft. Támogatja. Mai műsorunkat felvételről sugározzuk.
Gazda Élet. Föld és ember közelben, minden kedden délben, a Marosvásárhelyi Rádióban.
Röviden mai műsorunk kínálatából hamarosan gazda híreket mondunk. Egyre több olyan növény honosodik meg a Csíki medencében, amelyekkel még pár évtizede nem érte meg kísérletezgetni. Török Jenő nyugalmazott csíkborzsovai agrármérnököt kérdezzük.
Klímaváltozással már olyan növényeket is lehet termeszteni, amit ezelőtt 40 évvel elképzelhetetlen volt.
A siménfalvi határban megterem az állatoknak szükséges takarmány. Sipos Csongor fiatal gazdálkodó válaszol kérdéseinkre.
Kukoricát termelünk abraknak, lucernát, a maradék az kaszáló.
Majd a gazdaszonyoknak és a konyhában otthonosan mozgó férfiaknak hasznos tanácsokkal szolgálunk. A fogyasztók elkényelmesedtek, legtöbbször a szeletelt, csomagolt kenyeret vásárolják, pedig sokkal finomabb a ropogós, szeleteletlen társa. János András előtt csíkdelnei vállalkozóval beszélgetünk.
Azt nem tudom eldönteni, hogy mindenkinek elkopott-e a késének az éle, de annyira ebbe az irányba ment el a világ, hogy szinte azt mondhatja, hogy nincs félszeletelve, nem is veszik, úgyhogy mondhatni 90% a kenyereknek szeletelődik.
Az Oroszhegyi Szilvából nem csak minőségi pálinka, hanem kitűnő lekvár is készül. Vas Erzsébettel készült interjúnk.
A finom szilva lekvárhoz legfőképpen finom nyersanyag kell. Finom oroszhegyi szilva, érett szilva, és rézüstbe készítik az igazi szilva lekvárt.
Kedves hallgatóink, ezt kínáljuk mára, ha tehetik, rádiózzanak velünk.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen. Gazda híreket mondunk.
Az elmúlt 6 év legmagasabb szintjére nőtt a búza ára a nemzetközi tőzsdén, miután a legnagyobb exportőrnek számító Oroszország bejelentette, azt tervezi, hogy március 1-től tonnánként 50 eurós exportadót vett ki a búzára, ezzel gyakorlatilag kétszeresére növelve a február 15-től alkalmazandó kezdeti 25 eurós illetéket. Oroszország ezzel a saját hazai élelmiszerárak csökkenését támogatja. Az orosz bejelentés azt eredményezte, hogy nőtt a kereslet a többi országban megtermelt búza iránt, így a chicagói tőzsdén 2014 óta a legmagasabb szintre emelkedett a malmi és a takarmány búza ára. A búza drágulására mutat az orosz illetékbevezetés mellett az is, hogy Kínában megnőtt a kereslet és a felvásárlás, tavaly pedig a kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt csökkent a búza termés. Romániában például a mezőgazdasági minisztérium összesítése szerint tavaly a búzatermelés közel 41%-kal esett vissza 2019-hez képest. Az elmúlt évben az országban összesen 6,091 millió tonna búza termett, 2,088 millió hektáron, átlag 2917 kg egy hektáron, miközben egy évvel korábban 4749 kg volt a hektáronkénti hozam. Egyelőre a beszállítók nem helyeztek kilátásba drágítást, azonban nem kizárt, hogy márciusig begyűrűzik az áremelkedés a sütőiparba. Románia mintegy évi 150 ezer tonna lisztet importál Magyarországról. A magyarországi források szerint, ha tovább drágul a búza, április környékén újabb lisztáremelés következhet, hiszen egy tonna jó minőségű búza ára 66 ezer forintnál magasabb, viszont a jelenlegi lisztárak csak az 56 ezer forintos búza árat fedezik. A cukorépa termeléshez kapcsolt támogatást igénylő gazdáknak idén január 31-éig kell benyújtaniuk a mezőgazdasági kifizetés és intervenciós ügynökséghez az igazolást, mely szerint legalább 26.400 kg répát értékesítettek hektáronként. Jogi személyek esetében ezt számlával, magánszemélyek esetében a cukorgyár által kibocsátott irattal kell igazolni. Támogatás csak a minősített vetőmag felhasználásával létesített kultúrákra kérhető. A 2019-es évre a cukorrépa termeléshez kötött támogatás 829,34 euró volt hektáronként. A 2020-as évre az idén január 31-ig beadott dokumentumok összesítése után határozzák meg a támogatás értékét. Románia a 6,8 milliárd eurós új 2021 és 2027 között elkölthető vidékfejlesztési alapból 2,15 milliárd eurót írhat ki pályáztatásra 2021-ben és 2022-ben. 2021-ben 1,181 milliárd eurót, 2022-ben 967 millió eurót lehet majd igényelni. Ugyanakkor jóváhagyták a járvány okozta veszteségek enyhítésére szolgáló helyreállítási alapot, ez még 693 millió euró az átmeneti két évre. Így összesen a két év alatt 2,84 milliárd eurót írhatnak ki pályázásra. A helyreállítási alapból leosztott összeg 37%-a olyan pályázatok támogatására költhető, amelyek az ökogazdálkodást célozzák, enyhítik a klímaváltozást, az üvegházhatású gázok kibocsátását csökkentik, a talaj megújulását és az általános vízgazdálkodás javítását segítik, a biodiverzitás megőrzését célozzák, az állati jólét minőségbeli javításához járulnak hozzá, valamint a lídercsoportok együttműködését ösztönzik. Az összeg 55%-át olyan intézkedések kifizetésére kell fordítani, amelyek a gazdasági, valamint a szociális fejlődést segítik, és a gazdaság helyreállítását szolgálják. Ezek megvalósulásáért előnyben kell részesíteni a rövid élelmezési, ellátási láncot és a helyi piacok fejlesztését, a pontos és digitalizált mezőgazdaság fejlesztését, valamint azon beruházásokat, amelyek biztosítják a vidéki munkahelyek megőrzését és fejlesztését, újrahasznosítható energiát és nem konvencionális energiát használnak fel. A támogatás mértéke a két éves átmeneti időszakban nem változik az eddigihez képest a 4.1-es intézkedésnél, így továbbra is 50%-os önrész szükséges. Viszont ha a pályázó 41 év alatti fiatal gazda és az általa vezetett cég 5 évesnél nem régebbi, a támogatás mértéke 20%-kal nő, tehát a pályázónak saját forrásból csak 30%-os önrészt kell kitennie. Ugyancsak 20%-os növelés jár, ha a pályázó hegyvidéken gazdálkodik, 20% ha közös beruházás valósul meg, és szintén 20% azon pályázóknak is, akik ökogazdálkodást folytatnak. Ezen intenzitás növelések összege azonban nem haladhatja meg a 90%-ot, tehát az önrész ebben az esetben 10%-os. Gyenge, erőtlen a gazdák összefogása, idős a vidéki lakosság, beleértve a mezőgazdászokat is, hiányzik a szakképzett és felelősségérzettel rendelkező munkaerő. Ugyanakkor a megszorító tényezők is aggasztóak, főként a hegyvidéken, az utóbbi években negatív gazdasági mérleggel rendelkezünk, ezt kell megfordítani. Strukturális gondok is vannak, ezeket meg kell oldani még akkor is, ha ez sokakat dühíteni fog, a lehetőségek szerint meg kell gátolni a szubvenciók vadászatát, azonosítani kell az igazi gazdákat, feléjük kell terelni a támogatásokat, jelentette ki Adrián orosz agrárminiszter. Mindez programjuk fontos részét képezi, a finanszírozást az uniós költségvetési ciklusban folyósított 21,6 milliárd euróból fedezik. Mindezek mellett további pénzeket kaphatnak a bajban lévő ágazatokban dolgozó gazdák a különféle kisértékű, de minimis támogatások során. A legfontosabb munkálatok között a vízgazdálkodási infrastruktúrát említette a miniszter. Az előrejelzések szerint a Fekete-tenger térségében a következő években nem lesz kielégítő a csapadékmennyiség, ami nem csak a víz mezőgazdasági felhasználásában, hanem a háztartások használt vízellátásában is gondot jelenthet. Farmonként 40-50 ezer eurós visszanemtérítendő támogatást kínál a vidéki beruházásokat finanszírozó ügynökség azoknak a fiatal gazdálkodóknak és agrárképzettségű szakembereknek, akik külföldről hazatérve saját mezőgazdasági vállalkozást indítanak. A 6.1-es intézkedés május 4-ig pályázható és jelentős könnyítéseket tartalmaz. A legjobb pillanatban érkezett hótakaró ugyan megvédte a kemény fagytól az őszi vetéseket, a puha, nedves, fagymentes talaj viszont kedvező körülményeket teremt a hópenész kialakulásának. A betegségnek leginkább a sűrűvetésű, legszebb fejlettségű őszi búza parcellák vannak kitéve. Ezek voltak gazdahíreink, hamarosan Török Jenő nyugalmazott csíkborzsovai agrármérnökkel beszélgetünk, előtte viszont Takács Mihály énekel.
Szép tábla búza, közepében két szál Major Anna, aki azt a búzát learatja, azért lesz a két szál Major Anna, aki azt a búzát learatja, azért lesz a két szál Major Anna. Szép tábla árpa, felnőtt benne két szár rezgő nyárfa, rezgő nyárfa válik a levelétől, én is válok a régi szeretőmtől, rezgő nyárfa válik a levelétől, én is válok a régi szeretőmtől.
Csíkborzsován beszélgetünk Török Jenő mérnökkel, a Hargita megyei mezőgazdasági igazgatóság egykori vezérigazgatójával. Mi a kapcsolat Borzsovával?
2020. szeptember 15-től vagyok nyugdíjas. 42 éve kerültem Csíkba. Tulajdonképpen, amikor Kolozsvárról kihelyeztek, én lakát kaptam, és vissza akartam menni Maros megyébe. Pakot igazgató azt mondta, hogy válogathat, amelyik részébe akar Hargita megyébe, de vissza nem enged. És akkor úgy kerültem Csíkszépvízre, és az első, akivel megismerkedtem, a megye egyik legjobb szakembere, Barta mérnök úr volt, a második pedig a jelenlegi rá egy évre már feleségem is lett, Kovács Katalin.
Milyen hely ez a Csíkborzsova?
Én meg vagyok elégedve, ha nem lettem volna megelégedve, akkor visszamentem volna előbb-utóbb Maros megyébe, mert lett volna ott hely, de jól éreztem magam, befogadott a falu közösség, egy úron tudunk pendülni, ők is értékelik a tevékenységemet, jól egyezünk a családi farmmal, a rokonsággal, akikkel együtt dolgozunk, figyelnek a szaktanácsadásomra. Az első két évet dolgoztam a Szépvízi TSZ-nél, utána alakult 80-ban a kísérleti állomás, 20 évet dolgoztam ottan, és 20 évet a mezőgazdasági igazgatóságnak. Ahogy a 90-ben a földeket visszaadták, a feleségem még örököltek elég jó minőségű földet, és egy kis farmot alapítottunk, sógorral és még egy társal közösen 40 hektáron gazdálkodunk. Ennek egy része saját föld, másik bérelt föld, és sikeresen gazdálkodunk ezen a területen.
És nagyon sok újítást próbál meghonosítani itt Csíkborzsován. Elsők között termesztett mustárt, aztán a ribizlit is meghonosította.
Tulajdonképpen egész életemben szerettem az újdonságot. 20 évet, mint mondtam, a kísérletállomásra dolgoztam, ebből 7 évet kutatásba, többi részét, mint főmérnök. Már akkor a kísérleti állomásnál több újítást vezettem be, a zöldtrágyázás, amit akkor vetésforgóval, növényápolással, tápanyagutánpótlással több kísérleti parcellám volt. De a nagy termelést jobban szerettem, és akkor a főmérnöke lettem a kísérletállomásnak. A legjobb időszakot kifogtam, mert a kísérletállomás után átment egy nehéz időszakon, de amit nem sikerült a kísérletállomásnál, az utána úgy alakult a helyzet, hogy a saját farmunkon meg tudtam mutatni, és azon kívül adminisztrációban is dolgoztam 20 évet.
A példa az ragadós?
A példa az ragadós, elején nem mindig mertek megkérdezni direkt, hogy milyen vegyszert használunk, milyen fajtát, de később megkérdeztek engemet is, mert szívesen szóbáltam, örventem, hogyha tanácsot adhatok. Ha engemet nem mertek megkérdezni, akkor a sógorunkat, társainkat megkérdezték, vagy figyelték, hogy mi mit csinálunk, amikor mi elindultunk az ültetőgéppel, a vetőgéppel, akkor másnap indultak mások is, tehát hatott a példa. És meg szokták kérdezni, hogy na, mennyire adjuk a pityókát, hogy adjuk, hogy értékesítsük, és milyen vegyszereket vagy milyen műtrágyát használunk.
A gazdálkodók, a termelők segítik egymást, vagy most mindenki gépesítette a gazdaságát, és akkor úgy meg tudja oldani magára is a tennivalókat?
Leghamarabb alakítottunk egy szűkebb társast, összeálltunk egy páron, és ilyen technológiai társasnak nevezhető, mert mindenki tudta, hogy na itt ebbe a parcellába ez 8 hektár, ebből 1,8 az enyém, a másik év 2,2, tudta, hogy ettől a szövegtől eddig az övék, de mégis egységesen szántottuk, egységesen trágyáztuk, vegyszereztük, egyforma vetőmagot használtunk. Később megerősödtek többiek is, és legtöbben kiváltak. Ma már csak 3-4-en vagyunk a társasba. A mustártermesztés volt egy erős pontom, de az új bevezetése nem mindig olyan könnyű. Azért volt, amikor a sógorékkal is meg kellett jól tárgyalni, hogy az újat bevezetni, de később rájöttek, hogy érdemes, és a vetésforgó szempontjából mustárt is, és más növényeket is ki kell próbálni. Több szempontból is érdekes a téma. Klímaváltozással már olyan növényeket is lehet termeszteni, amit ezelőtt 40 évvel elképzelhetetlen volt. A másik az, hogy amióta a pityóka jövedelmezősége csökkent, a megye területe is csökkent felére, és a saját területünk is régebb 14-15 hektáron termeltünk, ma már csak 7 hektár körül termelünk pityókát, túl sok a gabona. Gondolkoztunk, hogy valami más növény is így jött be a mustár, hogy a vetésforgóban még valami más növény is kerüljön bele. Akiknek van állattenyésztésük, ott nem gond, mert ott bejön a silókukorica, bejön a bükköny, nekünk is van azért a lucerna parcella is, bükköny is, de vetésforgón egy kicsit változtatni kell, mert a gabona után nem ideális vetésforgó.
Most a nyugdíjas évekre vannak valami nagy tervek, vagy még egyelőre próbál kipihenni az aktív éveket, és akkor szép lassan majd esetleg ötletel?
Ez ki volt számolva ezelőtt 5 évvel, hogy amire nyugdíjba kerülök, arra legyen meg a ribizdis parcella. Én Maros megyéből, Nyáradmentéről származom, egy olyan falu, ahol szőlő jól megtermett, édesapám szőlőbrigádos volt, nekem a legkedvencem tantárgyam a szőlészet volt. Mivel Csíkban nem lehet szőlészetről beszélni, itt a ribizdi áll a legközelebb. És így minden nap, minden délután szinte kimegyek, ott megpihenek, és sikeresen termeljük a ribizdit, 2000 kilós termésünk lett a 23 áron.
Török Jenő nyugalmazott csíkborzsovai agrármérnököt hallották, most Bencédi Piroska énekel.
Sipos Csongor vagyok, siménfalvi gazdálkodó.
Régóta gazdálkodik Csongor?
2006 óta. Egyrészt családi hagyomány is, és úgy eleinte láttam benne fantáziát, most már illassan 15 év után annyira nem, de...
De sok munkával azért most is lehet haladni előre.
Lehet haladni. 16 tehen van, ami termelő állat, 8 növendék.
Mi lesz a tejjel? Azt leadja, vagy feldolgozzák?
Csarnokba hordjuk a tejet, időbe fizet.
Milyen állatok ezek, fajállatok?
Piros tarka, román tarka ez a megnevezése.
Kötött állattartásban vannak?
Kötött állattartásban.
Ez az egész gazdaság, ez önerőből valósult meg, vagy előmerészesít a pályázatokat, ahol lehet próbálkozik?
Hát, inkább önerőből, de volt pályázat is, ilyen fiatal magától gazdapályázat, akkor pályáztam volt egy traktort, ez ami besegítette a gazdaság működtetésében.
Macerás ez a pályázat, vagy ki lehet bírni, elég könnyen lehet teljesíteni a feltételeket?
Ki lehet bírni, nem volt olyan túl nehéz teljesíteni.
Ezeket az állatokat egyedül gondozza, vagy van segítsége is?
Hát közben van segítségem is, de többnyire egyedül.
A fejés az gépesített?
Gépi fejés.
A takarmányt azt meg tudta termelni saját területről, vagy azt kell venni is időközben?
Azt megtermeljük.
A Siménfalvi határnak jó a földje?
Van jó is, van gyengébb minőségű is.
Mit termeszt, és mekkora területe?
Kukoricát termelünk abraknak, lucernát, a maradék az kaszáló.
Vatkára kell küszködni?
Igen, elég sokat.
Fizetnek a kárért? Vagy egyáltalán jelenti, hogy mekkora kár?
Vatkárért nem kaptam soha semmi megtérítést.
Bővítésben gondolkodik?
Gondolkoztam a bővítésen, de egyelőre ennyi elég.
Van ahova bővíteni?
Nagyon nem lehetne. 30-as darab számig maximum, annál tovább nem.
Itt Siménfalván még éle a segítségnyújtás. Mondjuk fiatal gazdálkodók, hogy össze tudnak-e társulni? Hogyha sürgősen valamit meg kell oldani, akkor közösen megoldják, aztán holnap megyünk a másiknak. Vagy most mindenki magára van utalva?
Mondjuk mi így a szénacsinálást hárman oldjuk meg. Van még két kollégám, akivel közösen csináljuk. A szántást az mindenki maga, de kaszálás, bálázás, ilyesmit így közösen szoktuk hárman nagyjából.
Szabadidő van-e?
Az a legkevesebb a szabadidő.
Szabadidőt mivel tölti egy fiatal gazdálkodó?
Nagyon nincs, az az igazság, nagyon nincs szabadidő.
Említette, hogy vannak növendékek is, azoknak mi lesz a sorsa?
Inkább meg szoktam hagyni utánpótlásnak, mindig minden évbe cserélek teheneket ki.
Itt mennyire divat a mesterséges megtermékenyítés, vagy már csak az van?
Hát az van.
Tejkontroll alatt is vannak ezek a fejős
Igen.
tehenek?
Tejkontroll alatt vannak az összes.
Biogazdálkodás folytat, vagy hagyományos?
Hagyományos gazdálkodás.
A támogatások azok érkeznek-e unió részéről, állam részéről?
Több lehetne, de jól fog azért. Év vége felé szoktak érkezni.
Sok fiatal azt mondja, hogy külföldben van a jövő, ott mennyi pénz van, de én nagyon örülök azoknak, akik azt mondják, hogy itthon is meg lehet élni sok munkával és egy kis szaktudással. Sosem gondolkodott külföldben? Vagy azt mondta, hogy akkor mi lesz itt a településem, mi lesz itt a gazdaságokkal?
Még a mai napig is gondolkodom külföldi munkán, de még egyelőre ez van az itthoni munka.
Na jó, de hát, hogy fejlődik a gazdaság, kár azt eldobni, mert kimegy egy-két évre, akkor itt minden leromlik.
Ezért is nem nagyon mértem még lépni, féltem a változástól, és nem is akarnám felszámolni a gazdaságot, már lassan 15 évi munkám benne van. Egyelőre még ez a gazdaság, ami maradt.
Elhangzott interjúnkban a siménfalvi Sipos-Csongor fiatal gazdálkodó válaszolt kérdéseinkre. Becsüljük meg értékeinket, fogyasszunk igazi hazai ízeket. Hamarosan erről hallhatnak, maradjanak rádió közelben.
A Marosvásárhelyi Rádióban a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Szállott a fecske madár a vasútra, jártam hozzá, tovább egész világ tudja. Jártam hozzá, tovább, de nem fogok járni. Tudom, szép szeretőn fog a gyenge szívet fájni. Csak az esik nékem olyan keservesen, büszkén jár előttem a régi kedvesem. Olyan büszke, mint a sosem látott volna, mint haja szeretője soha se is lettem volna. Olyan büszke, mint a sosem látott volna, mint haja szeretője soha se is lettem volna. Volna, mint olyan szeretője, soha se is lettem volna.
Széjes Sándor énekelt. Most viszont a gazdasszonyok és a konyhában otthonosan mozgó férfiak figyelmébe ajánlunk néhány jó tanácsot. A mosogató lefolyója tiszta marad, ha időnként háztartási szódát szórunk bele, és leöntjük forrásban lévő vízzel. A nyers és a főtt tojást úgy tudjuk egymástól megkülönböztetni, ha asztalon megforgatjuk őket, a nyers rögtön leáll, a főtt pedig tovább gurul. A mélyfagyasztott hal friss ízt kap, ha tejben olvasztjuk fel. Tortát, kalácsot és friss kenyeret mindig forró vízbe mártott késsel szeleteljünk. A nyers burgonya aranyozott képkeretek tisztítására is kiváló, a megfeketedett felületet mindig vágjuk le, és a tiszta résszel folytassuk a műveletet.
János András előd vagyok, Csíkdélnei lakos.
Mivel telnek a mindennapok?
Munkával ez reggeltől estig, mondhatni. Van egy kis kézművespékségünk, amikben társ tulajdonos vagyok, valamint vendéglátás a panzióval foglalkozunk, amely most éppen nem éli a virágkorát, de hát vírusnak is egyszer vége lesz, akkor majd biztos, hogy jobb lesz az is.
Mikor kezdtek kenyérgyártásba?
2001-ben fogtunk neki, egy kis üzemet indítottunk el, majd az unióba való felzárkozás követően 2007-ben átköltöztünk egy nagyobb egységbe. Jelenleg is abban dolgozunk, 60 kollégával dolgozunk együtt.
Mekkora területen kínálják a termékeiket?
Mi jó részt hallgatom egy csíki zónába, de feljárunk Gyergyó környéke, meg a Gyímesekbe. Egy olyan 100 kilométeres körzetben van a mozgásunk, itten szórjuk a termékeket.
Mi az erőssége a vállalkozásnak, a húzó termék?
Mindenféleképpen ugye a mindennapi kenyér az volna, úgyhogy az igazi pityókás kenyér az, amit ugye az emberek szeretnek, de ugyanakkor most már ugye az igények is nőnek, változnak. Széles a paletta a rozs kenyértől egészen a fehérveknig, és különböző más péktermékek is előszeretettel fogyasztják a vásárlók.
Ön szerint milyen a jó kenyér? Hogy lehet meghatározni?
A jó kenyér mindenféleképpen úgy gondolom, hogy az igazi hagyományos kovászos kenyér. Ez nem ami a direkt gyors dagasztásos, úgyhogy egy érlelt 6-8 órás kovásszal már mondhatni, hogy lehet egy jó kenyeret készíteni.
Önök is szeletelik a kenyeret?
Igen, eleinte volt egy olyan időszak, amikor elindultunk, amikor még nem volt erre igény, aztán most azt nem tudom eldönteni, hogy mindenkinek elkopott-e a késének az éle, de annyira ebbe az irányba ment el a világ, hogy szinte azt mondhatod, hogy nincs felszeletelve, nem is veszik, úgyhogy mondhatni 90% a kenyereknek szeletelődik.
A nagygalonfalvi kollégája mondta, hogy amióta feltalálták a szeletelőgépet és a műanyag tasakot, azóta az emberek ízlése elromlott, mert a szeletett kenyér azért nem olyan minőségileg, mint az, amit egészben megveszek és otthon szeletelem fel. Tehát romlik a minőség is, és mégis erre van igény. Kicsit nem ellentmondásos?
Természetesen így van, viszont ennek az az egyik oka, hogy az unióba való felcsatlakozás után, 2007 után volt egy ilyen kötelezettség, ha egy bizonyos üzletnek nincs meg a kötelező négyzetméter és külön kiszolgáló, akkor csak előre csomagolt végterméket lehet árulni. És ez annyira rányomta a bélyegét, hogy sajnos kevés az az üzlet, ahol ez megoldható, vagy csak önmagában kenyérüzlet, hogy esetleg ottan frissen árusítják a kenyeret, hogy minden be kell legyen csomagolva a sterilitás miatt, és nem vagyok meggyőződve, hogy ez a nagy sterilitással lát, hogy ez egy kicsit a kenyér minőségének a rovás arra is ment.
És most, hogy a járvány időszak van, most még inkább mindent csomagolnak. Még vissza sem lehet hozni azt a szép időt, amikor normális ízű kenyeret tudtunk enni. Hiába készítik el, mert mire oda kerül a fogyasztóhoz, már egészen más a minőség.
Igaz, hogy van egy olyan különbség, hogy ahhoz, hogy be tudjuk csomagolni a kenyeret, sokkal korábban le kell gyártani, úgyis annak kell egy 6-7 óra hűlési idő, és miután kihűlt rendesen, utána lehet szeletelni, akkor még azután lehet széthordani az üzletekbe. Ezért ez egy sokkal időigényesebb folyamat. Természetesen ezáltal már nem pont azt a friss kenyeret kapjuk, mint amikor régebb mondhatni a forró kenyeret szállítottuk ki az üzletekbe.
Nagyon sok hasonló vállalkozás van itt a környéken is. Mennyire jelentenek konkurenciát egymásnak, vagy kiegészítik egymást?
Igazából egy egészséges konkurencia az mindig jól jön, azzal nincsen probléma, mert mindig az ember akkor próbálja a saját piacát megtartani, vagy esetleg fejleszteni. A fantompékségek is egy egész nagy részt födnek le. Most a fantompékség alatt érdem azt, hogy nagyon sok helyen sütnek, nem az, aki saját részére süt 2-3 kenyeret, vagy esetleg a komájának, a szomszédjának, hanem azok, akik már napi 40-52-3 kilós házi kenyeret sütnek, és csomagtartóból kevésbé higiénikus körülmények között előállított kenyeret árulnak mindenféle módon, de ez is a gazdaságnak egy része.
Milyen időszakonként kell megújulni? Évente többször is kell valami újjal előrukkolni, vagy ha valami finom és valami minőségi, akkor azt éveken keresztül lehet kínálni?
Én úgy gondolom, hogy egy jó kovászos pityókás kenyeret azt nem kell változtatni, az meg kell maradjon. Ez amúgy a székely népnek az egyik alap eledele. Ugye vannak most már ez a nyugatról, hogy bár csempészünk ilyent olyant, de én úgy gondolom, hogy a jó, hagyományos, pityókás, kovászos kenyérnél jobb nincsen.
Említette, hogy panziójuk is van. Bizonyára, hogy ott nagyon finom, friss, ropogós kenyeret is kínálnak. Honnan érkeznek a turisták, amikor érkezhetnek?
Ez a vírusos időszak egy kicsit azért visszafogta a turizmust. Kevesebb magyarországi, de nagyrészt román vidékről jönnek, és a román emberek viszont szeretik a kovászos pityókás kenyeret, ami nálunk felekapnak.
Hány személy tudnak elszállásolni?
48 férőhelyes a panziónk, amelyet még pótaggyal 53 személyig tudjunk bővíteni. Csak szállást biztosítunk, viszont csoportoknál megoldjuk az étkeztetést is.
Bővítésben gondolkodnak-e pékségnél, vagy esetleg a vendéglátásban, a turizmusban?
A pékségnél is éppen egy pályázaton dolgozunk, szeretnénk még egy pár gépet vásárolni, amely kicsit valamilyen szinten megkönnyíti a munkánkat. A panzió részlegen pedig van egy wellness-es pályázatunk lerakva, amire vágjuk most az eredményeket. Azzal szeretnénk bővíteni, hogy egy plusz szolgáltatást tudjunk nyújtani majd a vendégeinknek.
János András előtt csigdelnei vállalkozót kérdeztük az elmúlt 6 percben. Most Farkas Andrást hallgatjuk.
Soha se válok el, a régi babámtól, soha se válok el, a régi babám. Fenyőkúton van egy nagy almafa, annak tetejében három piros salma.
Vas Erzsébet vagyok, Oroszhegyi.
Mivel telnek a mindennapok itt Oroszhegyen?
Én személy szerint még munkába járok, az iskolánál vagyok titkárnő, és munka után próbálom a családot ellátni.
Oroszhegy híres a szilva pálinkájáról, a lekvárjairól. Tudom, hogy ön is készítget. Milyen mennyiségbe készül?
VK-ba számoljuk, 4-6 VK-ból szoktam a család részére szilvából főzni lekvárt. Főzünk most már egyébből is. Régebb nagyon sokat főztek, 10-12 VK-ból is egy család részére, de most már annyi finom, másmilyen lekvárokat lehet készíteni, hogy szilvából ez elég egy család részére.
Itt hogy készül a szilva lekvár?
A finom szilva lekvárhoz legfőképpen finom nyersanyag kell. Finom oroszhegyi szilva, érett szilva, és nagyon időigényes. 10-12 órát is kell főzni ahhoz, hogy olyan igazi, ahogy nagyanyáink készítették, olyan legyen belőle.
Üstbe készítik még mindig?
Igen, rézüstbe készítik az igazi szilvalekvárt.
Gondolom, hogy régebben gyerekkorában volt ilyen puttyogatós kaláka, amikor kimagozták a szilvát. Ez ma még éle, tehát össze tudnak-e társulni a szomszédok, a komák, vagy mindenki most oldja meg magára, hogyha akar szilvalekvárt enni?
Az igazi szilvalekvárt nem puttyogattuk, hanem magostól tesszük felfőni. Úgy mondjuk, hogy tisztálás. Mikor annyira megfőtt, hogy elválik a magtól, meg a héja is úgy összesírül, így mondjam, akkor leszűrjük, és kiszűrjük a magot, meg a héjnak is nagy része fennakad a szűrőn. És akkor azt aztán addig kell főzni, amíg a lekvár nem pattog, mert nagyon pattog ki az üsből, hanem csak suttog. És akkor igazi.
Akkor már előbbre vannak a technológiával, mert még mifelénk puttyogatni kellett ott napokig, amíg aztán utána belekerült az üsbe.
Van, aki puttyogatja itt is, most is, de a hagyományos az így volt, hogy magostól tettük fel, és leszűrtük szűrővel.
Cukor kerül ebbe a szilvalekvárba?
Az igazi szilvalekvárba nem kerül, ebbe a vastagba. Amit vékony a higabra, mert gyerekeknek azért egy kicsit higabbat is készítenek, azt úgy hívjuk, hogy katyó, és abba tesznek cukrot. De ebbe, amit főznek 10-12 órát, abba nem kerül cukor.
Eladásra nem készítenek? Mert bizonyára kereslet lenne rá.
Vannak, akik készítenek eladásra is, van rá kereslet is, egyre inkább az egészséges táplálkozásnak a része kezd lenni, mert ugye nincs benne cukor, és finom, nagyon finom, ízesíteni szoktuk fahéjjal, van, aki tesz rumot belé, vagy vaníliát, de a fahéj az igazi fűszere a szilvalekvárnak.
Mennyit kell veszekedni a férfiakkal, hogy elvegyen a lekvárnak is a szilvapálinkától gyümölcsöt?
Hát amikor termés van, akkor nem kell veszekedni, mert akkor jut mindenkinek mindenre. Máskor pedig nem kell nagyon, mert a jó család, apák azok tudják, hogy a családnak is szüksége van. És ők is szeretik abból készült finomságokat, mert lehet belőle télbe is készíteni. Mi úgy mondjuk, hogy barátfüle, vagy buktát, vagy gőzgombócot, vagy bármilyen süteményben nagyon finom, vagy akár csak vacsorára egy lekváros kenyér, egy csésze tejjel, nagyon finom.
Ezt azért kérdeztem, mert a jó és évgyümölcsből is lehet szilvapálinkát készíteni, és akkor bizonyára az évgyümölcsöt meg kell osztani, hogy nem csak lekvár lesz, és nem csak akkor, mikor jól van az asszon, hanem akkor is, amikor esetleg beteg, és minden legyen, mert minden elfogyasznak, és mindent keresnek.
Hát persze, egy családhoz minden kell. Kell a pálinka is, kell a lekvár is. Pálinkának nagy része elmegy ajándékba, protokoláris célokra, a lekvár pedig abból is ajándékozásra is, de a családnak azt elfogyasztjuk.
Van nagy gyümölcsös? Van ahonnan lekvárt főzni, meg pálinkát készíteni?
Szükségre való van.
Vas Erzsébet, oroszhegyi lekvárkészítő gazdasszonnyal beszélgettünk. Köszönjük, hogy bennünket választanak és hallgatják műsorunkat. A folytatásban Bende Mária énekel.
Követem.
Önök a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Ha érdekesnek vagy hasznosnak tartják az elhangzott információkat, tetszikeljék vagy osszák meg a műsort, hűségüket ezúttal is köszönjük. Ha véleményük, észrevételük van a műsorral kapcsolatban, továbbra is jelezzék elérhetőségeinken.
Levélcímünk Marosvásárhelyi Rádió 540-445, Marosvásárhely, 1918. december 1. sugárút, 109 szám. Elektronikus levelet a gazdaélet@marosvásárhelyiradio.ro e-mail címre küldjenek.
Mindig a lányokkal cicázni. Várok olyan sűrű rendet a réten, kilenc kislány nem szedi fel a héten.
A bícicát én összedetne menni, az önszét gandúr el is akarja venni. Kedves cicám, nehogy itt vagy bennünket, mi fogja meg eztán az elkerülket.
Zöldvetés közt megyen el a billő út, csókot én csak akkor kapok, mikor jut. Csókot én csak akkor kapok a lánytól, ha más régen elkergette magától.
A mítica felmászott a poklásra, két egedet hozott le a szájába. Ide tette, oda tette, letette, végül aztán fülét farkát.
Bordi Arankát és Madaras Gábort hallgattuk. Jövök Edenit a Gazda Életben a hasznos információk mellett. Többek között a Betfalván gazdálkodó Szécsi Tamással beszélgetünk. Holnap ugyanebben az időben a Kertbarátok című műsorunkat sugározzuk. Csütörtökön 12 órakor a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkkal jelentkezünk. A Maros megyei Nagy Sármás vendégei leszünk. Vasárnap a Faluvilága című műsorunkban a Hargita megyei Oroszhegyről hallhatnak. Műsorunkat követően viszont a mára kért zenés üzenetekkel várjuk Önöket.
Maros vizes a lórja, a szívemet nehéz bánat szorítja, le sem megyen a szívemről a bánat, még csak párja nem leszek a babámnak. Ez a kislány tejjel most így nem vízzel, törülközik fehér rózsa levéllel, fehérebb is az orcája a hónál, pirosabb is a fakadó rózsánál. Éjfél után egyet ütött az óra, gyere babám, kísérjél ki az útra, kikísérlek ki az útnak szélére, megölellek, megcsókolok kedvemre. Kikísérlek ki az útnak szélére, megölellek, megcsókol a kedvemre.
Veres Árpád énekelt. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai Gazda Élet műsorunkba. Műszaki munkatársam nevében is elköszönök, a jövő kedden 12 órakor újból számítunk figyelmükre. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon újra lehet hallgatni, de megtalálnak bennünket a Facebookon is. Most Balázs Mezei Erzsébet énekel, majd Bámbó Gáborral és Népi Zenekarával búcsúzunk. Rádiózzanak továbbra is velünk. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket, a viszonthallásra.
Bám, ne várom.